Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és vendégünket Bokor Miklós tűzoltó hadnagyot.
Őrnagy.
Jó, nekem még ez volt meg. Mondok valamit, és hát itt a beszélgetés előtt tegező formába váltottunk, tehát most tegeződni fogunk. Mondok valamit, és azt kérdezem, hogy ez hihető vagy nem. Hihető-e, hogy nemrég Magyarországon öregségi nyugdíjba ment egy tűzoltó, és a szolgálati ideje alatt nem volt éles bevetésem.
Hihető, sajnos hihető.
Tehát ez egy
extrém, de el tudom képzelni.
Tehát ez egy vidéki tűzoltóságban dolgozott, gondolom Budapesten, talán nem is létezik olyan hónap, hogy egy-egy tűzoltó ne legyen valamilyen aktív akció részese?
Ez így nem teljesen igaz. Nálunk is nagyon sok tűzoltó van, akik hosszú-hosszú időt eltöltenek úgy, hogy nem kerülnek aktív bevetésre. Az én tapasztalatom az, hogy ez a legrosszabb, az ő szempontjukból is. De mindjárt kezdjük az elején. Tehát a tűzoltóságnál alapvetően úgy hívjuk a szereket, hogy fecskendők és különleges szerek. A fecskendő az a beavatkozó jármű, amin rajta ül 6 fő, és ők az elsődleges beavatkozók, ők azok, akik dolgoznak, akik a tüzet eloltják, akik a káresetet felszámolják, ők maguk az életmentők. Őket szolgálják ki a kiszolgáló személyzet, például egy különleges szernek a kezelője, hiszen a különleges szernek kezelője, például egy magasból mentő szernek a kezelője viszi fel a tűzoltót a magasba, vagy segít a tűzoltóknak lementeni a személyeket. Tehát ő egy gépet kezel, egy különleges gépet. A fővárosban nagyon sok magasból mentő gépjármű van, régiókra van osztva a főváros. Természetesen, hogyha teszem fel a 22. kerületben van egy olyan káreset, ahol magasból mentőre van szükség, nem a 13. vagy nem a 4. kerületből fogják oda riasztani, hanem a környékből. A 13. kerületi magasból mentőszer az itt pihen, úgymond készenlétben van. Most ezen lévő személyzet, ha főleg úgy, ugye elég drága egy ilyen járműnek a jármű kezelésére valakit kiképezni, tehát viszonylag kevesen vannak olyanok, akik ezt tudják, tehát állandóan azon a szerem van. Most egy ilyen szernek van évente, úgy tudom én, 80-100 riasztása, hogyha ezt elosztjuk 3 csoportra, akkor kiderül, hogy 30 riasztás évente. Most az a baj, hogy ő neki az alatt a 30 riasztás alatt maximálisan toppon kell lenni. Tehát ő úgy kell neki toppon lennie, hogy előtte nincs semmi gyakorlata. Mert én könnyen beszélek, én nap mint nap kimegyek egy káresethez, gyakorlatban, tehát benne vagyok a gyakorlatban, nem esem ki belőle. Ők nincsenek benne, ők csak azt tudják csinálni, hogy kiállnak az udvarra és gyakorolnak vele. És amikor természetesen éles káreset jön, akkor azért ugye az ember, ha nincs hozzászokva a stresszes terheléshez, akkor őnekik ez a stresszes terhelés hozzátéve azt, hogy ők nincsenek olyan profi gyakorlatban, mint egy vonulós tűzoltó, csak egy olyan tűzoltó, aki állandóan egy fecskendőn van, tehát őneki ez sokkal nehezebb. De bizony előfordul, hát évi 30 riasztás az nem olyan nagy szám, de muszáj. Tehát pont ez a 30 riasztás, aminél nekik nagyon toppon kell lenni, és az ő tevékenységük borzalmas fontos.
Tehát igazából ő nekik a nehéz, mert úgymond, ha felébresztik, akkor is
igen.
Teljesíteni
igen, kell. Igen. És az, hogyha engem felébresztenek, én félálomban tudom, hogy mit kell csinálni, ő nem tudja. Ő neki teljesen fel kell ébrednie, és maximális figyelemmel kell a munkájára odafigyelnie, hiszen ő neki nincs az a gyakorlata, nincs minden nap abban a tevékenységben, abban a pszichés állapotban, amiben én benne vagyok. De visszatérve, elnézést, visszatérve ahhoz, amit ön mondott, ha vidéken van egy magasból mentő, amire van egy kezelő, bizony elképzelhető, hogy viszonylag ritkán riasztják azt a különleges szert, és bizony elképzelhető, hogy ő hosszú-hosszú éveket megúszott úgy, hogy nem vonul. Aztán elmegy iskolára, az iskolai időszaka alatt ugye tanul, az alatt nem vonul, visszamegy a parancsnokságára, akkor különleges szerre kerül, akkor nem vonul, tehát sajnos ez így összejöhet, de nagyon-nagyon extrémnek kell, nagyon nagy szerencsének kell lennie, hogy valaki 25 évet, mert ugye 25 év volt a korhatár, hogy 25 évet le kellett töltenie, nekünk egy 1-2-es szorzóval volt, tehát effektív 20 évet neki el kellett töltenie a parancsnokságon, úgy, hogy nem vonul. Nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni.
Esetleg érdekes lenne így megkérdezni tőle, hogy ő hogy apostrofálna ezt, hogy ez szerencse vagy szerencsétlenség az életében, hogy tűzoltó volt és tényleges bevetése nem került sor. Viszont azt hadd kérdezzem meg, bár lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni, hogy gyerekként vetődött fel benned, hogy tűzoltó szeretnél lenni, vagy ez később jött?
Hát nekem ez egy kényszerpálya volt. Akkoriban, amikor én a tűzoltósághoz kerültem, akkor én még tovább akartam tanulni, csak nekem megszületett a fiam, tehát mindenképp el kellett kezdenem dolgozni. Olyan állást kerestem magamnak, ami mellett viszonylag jól tudok tanulni. Nekem az a 24-48, ez nagyon tetszett. Szüleim anyagilag támogattak, aztán munkából szerelem lett. És hát kialakult, ez lett a hobbim, a szerelmem, úgymond, úgyhogy hát nem bírtam ott hagyni.
És amit elkezdtél tanulni, azt befejezted?
Be, természetesen.
Az mi volt?
Hát végül is az is a tűzoltósággal kapcsolatos, én tűzoltómérnökként végeztem. Először nem ide akartam menni, más pályára akartam menni, aztán jött ez, akkor ezt elvégeztem. És közben kialakult az a szerelem a tűzoltóság iránt, úgyhogy nem mozultam más irányba.
És ez a tűzoltómérnök, ez milyen munkakör, mi lett volna ott a feladatod?
Hát akkor, amikor én végeztem, akkor egy olyan általános képzést kaptunk, ami nekem mondhatom azt, hogy a tűzoltóságon belül bármit végezhetek. Tehát bármire alkalmas a papíron. Természetesen én vonulós tűzoltó vagyok, tehát ahhoz, hogy én egy megelőzős szakra menjek, vagy megelőzős irányba menjek, ahhoz nekem újra elő kell vennem a jogszabályokat, át kell tanulmányoznom, át kell néznem őket. Hát én ezt 20 évvel, vagy 15 éve, mióta kijöttem az egyetemről, a főiskoláról, azóta nekem nem voltak úgy jogszabályok a kezembe, hogy én ezt napra készen pontosan és kisújból vágjam. Tehát ezt nekem bele kell áldoznom. De a papíron megvan.
Én úgy gondolom, hogy kevesen gondolják azt, hogy talán a szakmák közül talán a 10 szakmában benne van a tűzolt abban a szempontból, hogy rendkívül jó fizikai állapotban kell lennie. Erről mit lehet tudni?
Hát bizony ez így van. Adott esetben, és az nagyon gyakran előfordul, hogy nekünk fel kell szaladnunk emeletre, nem az elsőre, hanem a másodikra, mert általában magasabban 5.-6.-nál kezdődnek a balhék, hogy miért, azt nem tudom. És hát oda fel kell szaladnunk, és nem elég az, hogy felszaladunk azzal a felszereléssel, amivel felmegyünk, de ott azonnal be is kell avatkoznunk. Tehát ez nekünk elég nagy fizikai megterhelést ad. Abban a hőmérsékletben, ahol mi dolgozunk, ugye az embernek a fizikai teljesítő képessége lényegesen lecsökken, nekünk ott is a maximálisat kell nyújtanunk. Szekrényeket kell odébb tolni, törni, zúzni, adott esetben ezen muszáj. Tehát ahhoz, hogy még tovább haladjunk, megkeressük a tűzfészkét, és elolcsuk, megkeressük az embereket, a személyeket, átvizsgáljunk területeket, ehhez nekünk nagyon-nagyon sok mindent meg kell mozgatnunk, ehhez fizikunk kell.
Tehát ugye úgy hallottam, hogy van olyan verseny tűzoltó között, hogy a 9. emeletre, én nem tudom, 40 kilós súllyal, vagy plusz súllyal akarom mondani, lehet, hogy több, hogy ki mennyi idő alatt ér fel. Nem emlékszem már, hogy a győztes mennyi idő alatt ért fel a 9. vagy a 10. emeletre, de bár én túrázni szoktam, valószínűleg egy üres hátizsákkal nem értnék fel olyan gyorsan.
Hát az is tanulható. Te, amikor túrázol, más izmokat használsz, mint én, amikor futok az emeletre. Na, sokszor futsz az emeletre, először izomlázad lesz, aztán szépen hozzászoksz. És ennek megvan ugye a technikája is, mert ha egy olyan ember fut fel az emeletre, akinek azt mondom, hogy most állj oda és akkor fussál, elkezdi kapkodni a levegőt, minél jobban kapkodja a levegőt, annál rosszabb. Nekünk légző van az arcunkban, főleg ezen a futóversenyen. A légzőnek van egy légző államszak, mert az egész légző apparátnak van egy teljesítménye, hogy mennyi levegőt ad. Ha én ennél többet akarok szívni, akkor ez az egész szerkezet nem ad többet, sőt lefagy. Ez a lefagyás az egy extrém dolog, nem szokott lefagyni, tehát azért ez nem olyan, hogy fogja magát, aztán csak úgy lefagy, de megtörténhet. De akkor sem ad nekem annyi levegőt, nem úgy, mint a szabadban, hogy én annyit veszek, amennyit akarok. Azt sajnos ő adja. Egy bizonyos ütemben adja, meg kell tanulni azzal a levegővel futni. Ez ugyanúgy megtanulható, mint bármi más. Hát ez edzés kérdése.
Ennyi, mert ugye említetted már, hogy nem tegnap kezdted ezt a szakmát. Egy riasztáskor beáll egy kisebb fajta stressz, mint mondjuk a színésznek, aki már 3-4 évtized a pályán van, de amikor ki kell menni a színpadra, akkor evesebben dobog a szíve?
Ez egy furcsa kérdés, vagyis hát nehéz kérdés. Azt tudom mondani, hogy otthon, ha nekem felkapcsolják a villanyt, akkor én ugrok egyet. Tehát fel akarok állni és el akarok indulni. De ha a munkahelyemen megszólal a zene, fölkapcsolódik a lámpa, igazából azt mondhatom, hogy nem veszek észre magamra semmit. De otthon, ha felkapcsolják a villanyt, akkor mindjárt fogom a széket, hopp, nekem mennem kell. És akkor, ja, most nem megyek sehova, most itt hovárjuk. És akkor visszajövök.
Tehát akkor ez azt mondja, hogy benned van, de tudod kezelni. Vagy tudja kezelni a belső részen.
Bennem, nem, azt nem tudom kezelni. Csak valahogy úgy van ez az első reakció, hogy hopp, nekem mennem kell, és utána már megnyugszom, tehát akkor már nincs semmi, de az abban a pillanatban, hogy meggyullad a lámpa, abban a pillanatban ez önkéntelenül van, hogy bennem egy rezdülés, és szerintem ezt akárhány éve eltelik, egy tűzoltóban benne marad. Sok kollégám, akik leszereltek, és azt mondják, hogy felkapcsolják a villanyt, hosszú idő után, tehát 8-10 év után is felkapcsolják a villanyt, még mindig olyan érzésük van, hogy nekik menni kell valahova.
És azt meg lehet mondani, hogy a 5 év után, 10 év után, tehát nálad mikor múltam, mert gondolom a legelején azért biztos, hogy volt egyfajta ilyen stressz, amikor megszólalt a riasztó csengő. Tehát mennyi idő után múlt ez el?
Elmondom válaszolni.
Jó, akkor kérdezzek el.
Csináltak egy ilyen bizalmi felmérést, hogy kikben bíznak az emberek legjobban, és a tűzoltóban bíznak a legjobban. Jobban bíznak, mint a rendőrökben, mint az orvosokban, a politikusok meg a sor végén vannak. Ugye ez egy ilyen jó érzés lehet, hogy ennyire bizalom központjában vannak.
Hát igen, de igen, azt mondhatom, hogy ez egyfajta kényszer. Mert nincs más. Tehát ha bajban van, akkor csak mi tudunk rajta segíteni, senki más.
És ez egy nagyon veszélyes munka, amikor sokszor önmaguk is veszélybe kerülnek. Hogy tanítják önöket? Mi az a fok, amit így elmegy, hogy önmaga azért ne sérüljön meg? Pedig gyakran azért szintén veszélybe kerül maga az autó is. Tehát hogy érzi, vagy mit tanulnak, mi az, ameddig ő még vállalhatja, hogy most igen, ezt megpróbálom, már érzem, hogy veszélyben vagyok, meddig megy el a tűzoltó?
Ezt előre nem lehet megmondani.
Ezt
ott vagyok az ajtóba, ég az egész lakás, tudom, hogy bent van valaki, ott tudom eldönteni, hogy én most bemegyek, vagy nem megyek be. Hogy én milyen fizikumban vagyok éppen akkor, kialudtam-e magam rendesen, mennyire tudok odafigyelni, ki az, aki mellettem van, ki az, aki a háttérszemélyzet, mennyi idő alatt tud nekem segítséget biztosítani a bajok elől. Ez egy olyan komplex dolog, amit én csak az ajtóban tudok eldönteni. Tehát veszélyt, azt vállalunk nagyon sokat, de előtte felmérjük önkéntelenül is, hogy mit, miért. Természetesen, hogyha tudom, hogy órák múlva jön csak segítség, akkor nem fogok bemenni, mert öngyilkos nem vagyok. De ha tudom, hogyha én bemegyek és valami bajom van, abban a pillanatban utána jönnek, akkor már megyek is befelé. Főleg, hogyha olyan a társam, vagy olyan a szituáció. Azért
milyen kommunikációs lehetőségek vannak egymás között, rádió kapcsolat, vagy csak egyszerűen szókapcsolat, mert gondolom maszk, ilyesmi nézőkészülék többnyire hozzátartozik a szereléshez, tehát valamilyen módon.
A légzőkészülék, hogyha rajtunk van, akkor valamennyi hang kijön belőle, ez elég torz, oda kell hajolni a másikhoz és fordítani a légzőbe, akkor úgy szoktuk venni. Összeszokott páros az már tudja a másiknak a mozgásából, hogy mi fog következni. Mutogatunk egymásnak. Megvan egyfajta protokoll, hogy mikor mit kell csinálni, és ezeknek a sorrendjét már egy könnyű mutogatással is elértésére, vagy tudtára hozva a másiknak, hogy mit kell csinálni. A parancsnokoknak van rádiójuk, ezzel tudnak kommunikálni a külső egységeknek, vagy a központtal tudnak kommunikálni, de hát ezt tűzben ugye nem tudjuk használni, mert a rádió az nem...
Nem bírja őt.
Nem igazán, tehát ezt mindig zsebbe hagyjuk meg. Meg kesztyűben nagyon nehéz, tehát akkor, amikor nekünk beszélnünk kell, amikor valamilyen visszajelzést kell adnunk, vagy valamilyen eszközt kérünk, vagy valamilyen segítséget kérünk, akkor mindig kijövünk egy viszonylag biztonságosabb zónába, ott vagy le tudom venni a légzőmet, vagy a légző elé teszem közvetlenül a rádiót, és akkor abba ordítok, és akkor így lehet kommunikálni a többiekkel. Sajnos egy ilyen rádió elég komoly összegbe kerül, tehát minden tűzoltót nem lehet felszerelni. Megvan határozva azoknak a köre, akik kapnak ilyen rádiót, akik ilyen rádióval rendelkeznek, ők tudnak lenni, és akkor ők azok, akik kommunikálnak. Általában egy párnál, mert ugye egy tűzoltó, egy tűzoltó, mindig két tűzoltó, egy tűzoltó, és egy ilyen párnál mindig szokott lenni egy rádió. Tehát tudnak kommunikálni egy ilyen párossal.
Régebben én azt figyeltem meg, hogy előment a, gondolom, parancsnoki autó, mert személyautóként ment elől egy autó, és utána vonultak a nagy kocsik. Ha mostanában ugyanezt olyan nagyon nem látom, vagy csak én nekem került el a figyelmemet, ez az egyik kérdésem, hogy ha így volt, akkor a parancsnoki autónak kellett, vagy a benne ülőknek kellett igazából felmérni, hogy hány kocsira van szükség, vagy milyen minőségű a tűz. A másik pedig, hogy hát én úgy tudom, hogy régenben a kocsik úgy vonultak, hogy vitték a vizet. Most úgy hallom, hogy nem visznek magukkal vizet, hogy ebből mi az igazság.
Hát akkor kezdem az elején. Az, hogy a parancsnoki autó megy elől, van nálunk egy úgynevezett vonulási rend. Ami azt jelenti, hogy meghatározza, hogy milyen vonulási sorrendben kell vonulni egy káresethez. Ezt úgy tudnám legjobban szemléltetni, hogy van mondjuk itt a 13. kerületi tűzoltóság, ott van két tűzoltó fecskendő, és van sok különleges szer. Most minden szerre, ami ott a lattanyában van szükség van, akkor elől vonul az egyes fecskendő, utána vonul a kettes fecskendő, és utána vonulhatnak a különleges szerek. Szépen sor. A 8. kerületben a balesetivel szemben a Dologház utcában ott van a központ, ott van egy parancsnoki személyautó, most úgy hívják őket, hogy különleges katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. Ők ténylegesen egy parancsnoki autó, tehát hogyha onnan a 8. kerületből mindenkit kiriasztanak, akkor először megy az a parancsnoki autó, utána megy a 8. kerületnek az egyes fecskendője, utána megy a kettes fecskendője és a különleges szerek szépen sorban. Tehát ez a vonulási sorrend megvan. Az, hogy egy káreseménynek milyen a minősége, ezt elsődlegesen jön egy jelzés. A jelzés alapján a jelzőtől az, aki felveszi a jelzést, megpróbáljuk kikérdezni a lehető legsokrétűbben, hogy mi lehet ott. Természetesen az, aki ilyenkor jelzi az eseményt, ő lehet, hogy sokkos állapotban van, kapkod, ideges, minden baja van, nagyon nehéz tőle kiszedni. Ezek a kollégák, akik kiszedik belőle, ők nagyon gyakorlottak. A fővárosban egy külön központ van rá, most már vidéken is alakulnak ezek a központok, ahol direkt olyan emberek ülnek ott, akik tudják, hogy kell egy ilyen személyből kikérdezni, kiszedni azokat az információkat, ami alapján a lehető legpontosabban meg tudjuk mondani, hogy mi van ott. Tehát nekünk mire kell számítani. Ők ez alapján minősítik a káreseményt, és ez alapján, a minősítés alapján indulnak el a szerek. És ha ez a minősítés nem sikerül úgy, ahogy szerettük volna, akkor természetesen az elsőként kiérkező raj, vagy aki látja már az eseményt, már az távolsági, úgynevezett távolsági felderítés alapján minősíti egy magasabb fokozatra, akkor már jönnek az újabb szerek, vagy ha elsőként kiérkezik, akkor ő a helyszínen minősíti azt a káreseményt, és az alapján indulnak el újabb szerek, vagy azok a szerek, akik eddig vonultak, azokat szépen rádión visszafordítják. Nagyon gyakran van úgy, hogy lakóépület jelző azt mondja, hogy ég a lakása, és nekünk bizony ezt nagy erővel meg kell indulnunk, hiszen hogyha ezt a lakástüzet nem kapjuk el időben, akkor ebből a lakástűzből akár az egész épület is leéghet, ne adj Isten, rengeteg halott, sérült, tehát ez, ilyenről ne is beszéljünk. Nekünk nagyon korán, a lehető legkorábban el kell kapnunk, tehát nagy erőkkel oda kell vonulnunk. Kiérkezik az első szer, azt mondja, hogy én ezt egy sugárra el tudom oltani, nincs szükség a többi szerre. Akkor szépen a többi szer visszafordul. Mondja a központ, hogy nincs rátok szükség, menjetek haza a helyetekre. Ők szépen akkor visszafordulnak és hazamennek. Tehát a minősítés az nagyjából így történik. Az, hogy az autók nem visznek vizet, van amelyik autón van víz, van amelyik autón nincs víz. Az az autó, amin van víz, azt úgy hívják, hogy fecskendő. Minden laktanyában van legalább egy ilyen autó, amit úgy hívnak, hogy fecskendő, ezen van víz. A legkisebb fecskendő 1 köbméter víz van, a legnagyobb fecskendő 4 köbméter víz van, ezen felül még vannak úgynevezett vízszállító autóink, amik 4 és 4, 6, 8, esetleg 10 köbméter vizet szállítanak. És vannak a különleges szerek, a vízszállító is egy különleges szerek, de vannak olyan különleges szerek, amik bizony nem visznek vizet. Ilyen például a porraloltógépjármű, amin csak por van, a habbaloltógépjármű, amin csak habanyag van, tehát még nem is hab van rajta, hanem egy olyan anyag, amit ha vízzel összekeverek, hab lesz belőle. Aztán vannak a magasból mentőszerek, a műszaki mentőszerek és különböző szerek, ezeken nincs víz.
Én arra gondoltam, hogy, vagyis hát ezt, aki nekem ezt mondta, az ugye így adta elő, hogy azért égett le egy ismerősöknek a házaknak a nagy része, mert kijöttek a tűzoltók, nem volt víz, tehát nem olyan autó jött ki, amin ez egy családi házról volt szó, hogy hogy nem volt víz, és a közelben lévő tehát ahonnan vizet tudtak volna venni, az pedig annyira be volt rozsdásod, hogy egyszerűen nem bírtak vizet venni. Hogy ilyen eset valóban előfordul.
Valóban. Sajnos valóban előfordul. Erre van nekünk kiadva minden. Nem minden alkalommal, de nagyon-nagyon sok alkalommal úgynevezett tűzcsap ellenőrzés. Amikor nekünk az a feladatunk, hogy kimegyünk és egy bizonyos környéknek a tűzcsapjait átvizsgáljuk. Oda megyünk, kinyitjuk, kipróbáljuk, milyen a víz, jön belőle, nem jön. Ha bármi probléma van, jelezzük a vízműveknek, a vízművek egy órán belül el szokta állítani. Tehát azonnal kimennek és azonnal javítják. Ez nagyon flottul működik. Hát most azért tessék elképzelni, hogy hány tűzcsap van például a fővárosban, hány tűzoltó, most ezt a munkánk mellett még ezt ellenőrizni, hát bizony nem mindig jutunk el az összes tűzcsaphoz. Ezt szépen sorba csinálhatjuk, és amikor eljutunk oda, akkor szól. Most vidéken, ott, ahol óriási távolságok vannak, és pilipolcs pusztán van egy tűzcsap, ami berohad, hát sajnos meg, tényleg megesik az.
Ez itt volt a fővárosban, és azért kérdezem meg, mert és a másik kérdésem, hogy mennyire közel vagy távol vannak egymáshoz ezek a tűzcsapok?
Elméletileg 100 méterenként kéne egy tűzcsapnak lennie. A szabvány azt írja elő, hogy 50 méterenként nekem tűzcsapot kell találnom. Tehát valamire, tehát van egy káresemény, attól 50 méterre tűzcsapnak kell lennie. Most ez azt jelenti, hogy emiatt 100 méterenként kell telepíteni egy tűzcsapot. Tehát ezt nem tudom egyébként, hogy ez mikor ez a szabvány, vagy előírás, nem tudom pontosan, hogy szabvány, vagy előírás. Az a lényeg, hogyha egy vízhálózat régebben épült, mint ez a szabvány, akkor sajnos ott nem biztos, hogy vannak 100 méterenként tűzcsapok. De most már nem engednek úgy telepíteni vízhálózatot, hogy arra 100 méterenként ne legyen tűzcsap. Nem engednek épületet, tehát az épület használatban vételi engedélyét nem kapja meg, ha nincsen az épülettől 50 méterre tűzcsap.
A következő kérdésem, hogy amikor kapnak egy riasztást, és amikor odaérnek a helyszínre, soha, vagy hát, hogy érezte azt, hogy félelmet érzette valamikor is?
Szóval éreztem, hogy ne éreztem, egy tűzoltó nem érzett félelmet, az volt. Vagy nem tudja, hogy mivel áll szemben, hogy ne éreztem.
És hogy tudják feldolgozni, hiszen önök nem csak a tűzzel, nem csak a tűzzel találkoznak, hanem sajnos a csúnyábbnál csúnyább balesetekkel is, tehát emberi sérülésekkel, meg hát tényleg borzasztóbb helyzetekkel, hogy erre kapnak önök valamiféle segítséget ennek a dolgoknak, tehát az események feldolgozására, vagy maguk küzdenek meg vele, és hát hogy tudnak megküzdeni?
Ezt ott kezdeném, hogy a tűzoltóságnak van egy nagyon jó stratégiája erre. Kimegyünk egy káreseményhez, ott nekünk dolgoznunk kell. Tehát én nem tudok nekiállni, nézelődni. Nem azzal foglalkozom, hogy egy autóba beszorult egy ember, és az hogy néz ki, és akkor úristen, ott vér folyik, és akkor mi itt van. Nekem azzal kell foglalkoznom, hogy én azt az embert hogy tudom onnan kiszedni. Tehát milyen műszaki eszközökkel, mit kell csinálnom ahhoz, hogy én őt onnan kiszedjem. Teljesen leköti az én figyelmemet az, hogy ezt a problémát megoldjam. Abban a pillanatban, hogy ezt a problémát megoldottam, tehát kiszedtük a sérültet, átadtuk a mentőknek, abban a pillanatban, hogy nekem már nincs munka, engem hazazavarnak. Azért zavarnak haza, hogy én nem az elügyek, mert tenítődjön az én agyam ezekkel a borzalmakkal. Addig, amíg dolgozom, addig nem érdekes, mert addig dolgozom, arra figyelek. Megpróbáljuk az embereket minél hamarabb hazazavarni, menjen, állítsa vissza a rendszerbe a saját autóját, minél előbb foglalja újra helyét, és ne kint egy kárisepnél nézelődjön. Ezért nem szeretjük, hogyha sokáig kint vannak a tűzoltók kárisepnél. Ennek ellenére biztos, hogy mindenkiben összegyűlik kevesebb több olyan esemény, ami a pszichésen érinti. Ezt vagy fel tudja dolgozni, ha nem tudja magától feldolgozni, van nekünk egy pszichológiai szolgálatunk, akik segítenek őhozzájuk, nyugodtan bármikor lehet menni, és ők segítenek feldolgozni ezeket az eseményeket, ők segítenek a családi problémában is, tehát nagyon sok dologban tudnak segíteni. Úgyhogy ezt így azt mondhatom, hogy tényleg feldolgozzák. Nem igazán hallok olyan eseményről, hogy valaki a káreseményeknél összegyűlt problémák, vagy ilyen borzalmak miatt
összeroppant
volna, és valami történt volna. És egyébként az, hogy én most félek egy tűztől, vagy nem félek, én megmondom őszintén félek, de utána neki kell állni dolgozni. És utána már nem a félelem van bennem, hanem nekem munkám van. Meg kell csinálnom, mert ha én nem csinálom meg, akkor azok, akiket ez érint, azok még nagyobb bajba lesznek. És az visz előre.
Hát igen, mi volt az, ami, mert azt mondja ön, hogy végül is ebből a munkából szerelem lett, de mi volt az a pont, vagy mi az a... Tehát mitől alakult ki ez a beleszeretek a tűzoltó munkába? Tehát
ezt nem tudom.
Vajon ez mert még csak azt sem lehet mondani, hogy ez egy szép munka, mert sikeresnek persze sikeres, ha sikerül kimenteni azokat, akik bajban vannak, de szépnek nem nevezhető.
Lehet, hogy testhez álló munka?
Hivatás ez a munka.
Nem?
Szerintem az. Azért az nagyon jól esik, hogy tényleg, amit tetszett mondani, hogy tűzoltókat eléggé elismeri a társadalom, hogy azért azt, hogy én a baráti körömben is megtudják, hogy én tűzoltó vagyok, akkor teljesen másképp viszonyulnak hozzám, másképp kezelnek. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Tehát azért mi kapunk a társadalomtól vissza ilyen formában valamit, azért, amit mi csinálunk. Azt, hogy mitől lett szerelem, ezt nem tudom megmondani. Tehát egyszer csak azt vettem észre, hogy nem tudok tőle szabadulni, és kész.
Én azt kérdezném meg, hogy ha jól emlékszem, egy vagy két éve fordult elő a 3-as metron, vagy a Forgács út és a az Árpád híd metró megálló között kigyulladt egy orosz szerelvény, mivel a 13. kereti tűzőrségen dolgozol, ezért kérdezem, hogy ott voltál-e, illetve hogy néz ki egy ilyen rendkívüli helyzetnek a mentése?
Én ott voltam, vagyis hát nem, ott nem voltam, bocsánat, láttam az egész eseményt. Többször hallgattam végig azokat a bemutatókat, amik ennek az eseménynek kapcsán történtek. Beszélgettem pont Váltó társam az, aki elsőként kiérkezett itt a helyszínre. Mutattak képeket, videókat, hát kemény. Nehéz a metróról beszélni. Itt a Forgács utcai eseménynél egy teljesen ideális, mint számunkra ideális esemény volt, nem esemény, ideális körülmények voltak. Kéregvasút, vagyis hát viszonylag kéreg alatt futott a szerelvény, jól behatárolható helyen, azt hiszem, hogy az az egyik legrövidebb szakasz, hanem a legrövidebb szakasz a metrónak, tehát nem is egy népstadioni szakasz, ahol másfél kilométer, hanem itt azt hiszem, hogy 800 méter volt a teljes távolság. Volt harmadik sín, ahova ki tudták húzni a szerelvényt. Tehát rengeteg ideális dolog jött össze. Ennek ellenére a tűzoltók borzasztó sokat szenvedtek, mire meg tudták oldani ezt a problémát. Sajnos teljesen nem vagyunk felkészülve. Tehát nekünk ez nem egy mindennapos dolog. Elméletben nagyon sokszor megpróbáltuk már, hogy mi történhetne, de hát sajnos az élet az, az ugye sokkal cifrább dolgokat tud produkálni, mint mi elméletben valaha is kigondolnánk.
Ott például mi volt ilyen olyan nehézség, ami bár ugye adva volt, hogy lesz, de mégis a gyakorlatban azért kemény dió volt.
Voltak nekünk úgynevezett 4 órás légzőkészülékeink, amik azt jelenti, ami azt jelenti, hogy én 4 órán keresztül tudok dolgozni egy ilyen légzőben. Nagyon jó, bátrak voltunk, hú de jó, a leghosszabb alagutat is simán megoldjuk. Kiderült sajnos erről a légzőkészülékről, azóta ki is mondták tőlünk a rendszerből, kiderült erről a légzőkészülékről, hogy annyira felforrósodik, hogy forró levegőt szívok be, és ez a forró levegő annyira leterheli az én szervezetemet, hogy mozdulni nem bírok. Tehát egyszerűen azok, akik oda mentek a szerelvényhez ebbe a légzőkészülékbe, azok már fordult, küldték is vissza őket, mert mentel rosszul lesznek, tehát úgy néztek ki, mint aki abban a pillanatban össze fog esni, hát dolgozni végképp nem tudtak.
Itt a palack melegedett fel, vagy?
Nem, hát sajnos ennek ilyen a konstrukciója, hogy egy aktív szénréteg szűri ki a káros anyagot a elhasznált levegőből, és ez sajnos melegszik. Tehát ez, ahogy kiszűrték a káros anyagot, ehhez pótolják a megfelelő oxigén mennyiséget, amennyi a 20%-hoz kell, és sajnos az melegszik. Most van egy hűtőrendszere, ez a hűtőrendszer nem elégséges. Jobb konstrukció kell. Egyelőre tudomásom szerint a mérnökök még próbálkoznak, hogy mit lehet, hogy lehet. Addig visszatérünk a mi egy palackos rendszerünkhöz, vagy maximum 2 palackos rendszerünkhöz, és akkor szépen felváltva megyünk ki be, és akkor próbáljuk voltak. Az a tűzivíz hálózatrendszer, úgynevezett csápos kútrendszer, ami lent van a metróba, egyetlen egy sugarat tudunk róla dolgozni, épp hogy csak elnézést a kifejezésre, pisil az a sugárcső. Tehát az, hogy én normálisan dolgozni tudjak vele, és abból is csak egy wattat. Hogyha az a szerelvény teljes terjedelmében égett volna, akkor biztos, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Tehát az, hogy itt szépen ment hátrafelé a tűz, mire odaértünk, mire az egészet elkezdtük, el tudtuk oltani a tüzet, hogy ne legyen ott a környezetében is nagyobb probléma. Ezt a csápos kútrendszert, ezt a BKV megpróbálja felújítani, mert látja, hogy szükségünk van rá. Tehát vannak olyan problémák, amiket sajnos az élet mutat meg, hogy mik vannak, és hát ezt.
És például hogyan lehet ott lenni tájékozódni, meg gondolom, valami nagy füst volt, ugye nem egy aszfaltjárda vezet a sinek között, látni nem nagyon lehet. Ez például hogyan lehet megoldani?
A metróban jó a tájékozódás, mert oda megyek a falhoz, és ott akkor rajta végigmegyek. Ami a probléma...
Ott van egy ilyen valamilyen kesken járda, nem tudom más
semmi. Hát a sineken botladozunk, szépen
ott megyünk. Nem, hogy a botlóci, hogy az is elvezet, vagy a korlátban.
Jó.
És akkor próbálunk a fal mentén menni, hát ott a falra sajnos föl vannak fűzve mindenféle kábelek, meg ott a fal mellett azért vannak a biztonsági berendezések, ami metró biztonsági berendezései. Hát ezeket belerúgunk, meg átesünk rajtuk, de azért jutunk előre. Megpróbáljuk a sineket követni. Az a baj, hogy pont ott a Forgács utcánál van ugye a harmadik sín, tehát a sinek keresztezik egymást. Nem olyan egyszerű azon végigmenni. Van az úgynevezett harmadik sín, ami a feszültséget adja, az áramot, meg a feszültséget, meg az áramot adja ugye a metrónak. Azon tudunk még tájékozódni. Hát mindig vannak ilyen apróbb dolgok, ami alapján jutunk előbbre.
És mondjuk egy ilyen, ott a tele van füsttel a igen, egy ilyen totál füstbe. Milyen messziről lehet észrevenni magát a lángot, hogy tényleg ott vagyok, vagy a hőérzet is segíthet
csak
ebben?
Csak a hőérzet. Ezt a lángot, ezt nem lehet. Főleg a metróban nem lehet, ugyanis a metróban a füst nem megy el. Ott csak az alagúton keresztül tud menni. A metró kiépített nagyon sok vonalán szellőző berendezéseket, szellőztető rendszereket, ezeket mi megtanultuk már kezelni, tudjuk kezelni, mesterséges szellőzést alakítunk ki, pont azért, hogy a füstöt elvigye, és ezért mi lássuk, hogy hova kell mennünk. Lássuk az utat, hogy hol tudunk oda menni, és lássuk, hogy hova kell mennünk. Itt addig, amíg a szellőztető rendszer be nem indult, addig sajnos a kollégák csak botladoztak és úgy mentek, és épp hogy csak megtalálták a tudat. Nehéz volt. Ha nem indul be a szellőztetés, akkor közvetlen közelről lehet csak látni. 3-5 méterről
azt tudom csinálni. A szellőztetés az nem fokozza a tüzet? Tehát nem szítja tovább, hanem még jobban?
De fokozza, csak el kell döntenünk, hogy most melyik a jobb. Tehát ha nem szellőztetek, akkor nem táplálom a tüzet, de akkor nem találom meg. Ha szellőztetek, akkor legalább valamilyen irányból oda tudok menni, és akkor ott tudom kezelni.
És azt a metrótüzet milyen messziről érezték meg a kollégák, hogy már ott a közelben vagyunk, mondjuk a szerelvény még nem volt ott, de mondjuk esetleg már érezték magukon a hőt?
Hát én, igen, a hőt azt viszonylag jól lehet érezni, mert itt a metróban nem megy el a hő, tehát nem olyan, mint a szabadban, hogy elmegy, hanem itt szépen jön. Tehát magát a hőt azt viszonylag korán érezték, de hogy ez honnan jön pontosan, ahhoz megtalálták a metrószerelvényt, és azon szépen mentek végig, és egyszer csak megtalálták, hogy hát, ha ezen a végén nincsen, akkor elindulnak a másik végére, hogy utat megtalálják.
Két oldalról mentek, vagy csak egy oldalról?
Két oldalról mentek, nálunk az a szabály, hogy két oldalról kell menni.
Nagy, hogy az Árpád hídi megálló felül is,
igen,
a forgácsot.
Igen, Árpád hídú. Mind a két oldalról mentek, aztán a forgácsútról menők találták meg, és akkor az Árpád hídról érkezőket vissza is küldték, hogy menjenek vissza, és inkább a Árpád hídi metró megállóban mindenkit szépen vizsgálják át, és nézzék át, hogy senki nem van.
A metró
állomáson, ugyanis akkora a füst, hogy az mindenhol be fog menni, ez biztos, és ha ott talál valakit, akkor annak baja lesz, és ő egyedül meg nem fog tudni felállni.
Itt például az ilyen tüzet, ezt vízzel, habbal, porral, mivel kell oltani?
Hát ezt vízzel, csak vízzel tudjuk oltani. Habban nem tudtuk oltani, mert nem tudunk abba a vízrendszerbe habba anyagot bekeverni. Porral lehetett volna oltani, de hát ahhoz inni kellett volna le akkor a mennyiségű port. De a víz azért nagyon jó oltóanyag, viszonylag mindent el lehet vele oltani. Az a különbség az csak az, hogy mennyi idő alatt, tehát hogy milyen hatékonysággal, de igazándiból szinte mindent, tényleg majdnem mindent el lehet, az alkáli fémeket nem természetesen, de szinte mindent el lehet oltani. Metróba, ez is egy újítás azóta, a káreset óta, hogy a metróba kiépítették az áramtalanítási rendszert, háromféle áramtalanítási rendszer van, az első az, amikor csak az állomást áramtalanítják, az alagutat nem. Ez azért van, hogyha metrógázolás van, akkor nekünk le kell mennünk oda a sinekre és a sérültet onnan kiszedni, ott áramtalanítani kell, de ehhez az alagutat nem kell áramtalanítani. Van a második áramtalanítási fázis, amikor az alagutat áramtalanítják. Ekkor még bizonyos vezetékekben van áram, például a szellőztető berendezéseknek a működtetéséhez szükséges áram ezeken a vezetékeken megy. Azt meghatározták akkor, amikor ezt kidolgozták, hogy melyikbe lehet még akkor áram, és van a harmadik fokozat, amikor mindent leáramtalanítanak. Akkor aztán végképp mindent, csak sajnos akkor elmúl a szellőzés. Tehát olyankor aztán, hát ezt nem merjük nagyon, nagyon félünk ettől az áramtalanítástól, mert ha elmúl a szellőzés, akkor tényleg akkor vagyunk mi is. Akkor semmit nem lehet látni, és nekünk így gyakorlatilag még.
Viszont ha
áramban
és
viccel
voltanak, akkor meg az
áramütés veszély. Hát az áramütés veszély valamit valamiért. Tehát megpróbáljuk azért úgy csinálni, tehát az, hogyha tudjuk, hogy feszültség van valahol, akkor oda nem vizezünk. mondta, de nem lövünk vízzel, a másik irányból a csomó. Tehát ezt úgy oldjuk meg, hogy véletlenül se legyen ebből sérülés. Tehát azért erre nagyon vigyázunk.
Most nem tudom, jó kérdés vagy nem, de egy tűzoltó ilyen esetben mit mond, ha ő nem volt szolgálatban, hogy a fenegye meg, pedig szívesen ott lettem volna, mert ez tényleg ez egy olyan teljes embert kívánó feladat volt, vagy esetleg azt mondja, hogy mondom így egyszerűen, hát ez így jött ki, hogy én akkor épp szabadnapos voltam.
Vagy de jó, hogy épp szabadnapos voltam.
Hát ez attól függ, hogy melyik tűzoltót kérdezik.
De vannak olyanok, akik biztos vannak, akik úgy mégis szeretik ezeket az extrém dolgokat, tehát...
Én például nagyon szerettem.
A tűz keletkezésének okát, amikor felderítettet, hogy elrújtják a tüzet, azt egy külön csapat végzi, vagy pedig azt is azok a tűzoltók, akik kivonulnak?
Erre nekünk a fővárosban van egy külön csapatunk, akik hát elég régóta csinálják, elég nagy gyakorlatot szereztek benne, viszonylag jól meg tudják állapítani. Ha ilyen, nem akarok csúnya kifejezést mondani, de ilyen piszlicsári egy tüzecske, aminek igazándiból nincs értelme kideríteni, hogy most mitől gyulladt meg, azt nem is vizsgáljuk. Aztán vannak bizonyos események, amiket meg hivatalból kell vizsgálnunk. Tehát le van írva nekünk egy szabályzatban, hogy milyen tüzeket vizsgálunk, és ekkor kijönnek természetesen a tűzvizsgálók, és ők vizsgálják. Őnekik van gyakorlatuk hozzá, van eszközük hozzá, helyszínt tudnak biztosítani, mintát venni, a mintát bevizsgáltatni, főképeket csinálni. Tehát ők azért értenek hozzá, tudják, hogy mit kell csinálni.
Önök, amikor bemennek egy oltáshoz, egy lakásba teszem azt, tehát egy tűz, ugye mennek oltani, Azt mondták, hogy a tűzfészket keresik meg. Na de amikor minden ég, vagy sok helyen, tehát ég az egész minden, én így mondom gyakorlatilag, honnan tudják, hogy hol a tűzfészek?
Hát akkor is, hogyha minden ég, akkor mindent oltunk. Ha minden ég, akkor hiába oltam a tűzfészket.
Hát igen, akkor végül is igen.
Azzal már mindegy. Ezt, hogy mi a tűzfészket oltjuk, ezt én igazából arra értem, hogy nem csak úgy locsolunk a vakvilágba, hanem oda megyünk, közvetlen közelébe, megkeressük, hogy mi ég, és azt locsoljuk. Tehát ha ég egy szoba, akkor nem állok kinn a utcán, és akkor az ablakon locsolok be, és ha megtelik a szoba vízzel, akkor elalszik, hanem fölmegyek szépen a lépcsőn, bemegyek az ajtón, és megkeresem, hogy abban a szobában mi ég. Oda megyek, és eloltom. Ha az egész szoba ég, minden, akkor szépen a berendezés tárgyait egytől egyig, mindegyiken végigmegyek, és akkor eloltom ott a tüzet.
Ezt ki lehet utólag deríteni, hogy mi, vagy csak következtetni lehet arra, hogy tulajdonképpen miből indult ki a tűz?
Hát... Ha van elég nagy apparátusuk az emberek, a tűzvizsgálóknak, akkor persze akkor is van olyan, amit nem lehet kideríteni, de általában ki tudják deríteni. Tehát, hogyha nagyon akarják és megvan az apparátus hozzá, akkor ki tudják deríteni. Rengeteg olyan dolog van, amit laboratóriumban megvizsgálva, bizony, hogy megmondja, hogy ez most a tűz előtt keletkezett, vagy a tűz után, és a tűztől. Tehát ilyen apró jelek, amiket tudnak vizsgálni, ebből ki tudják deríteni, hogy honnan indulhatott.
Ha a műszaki egyetemen, hogy hol volt az, amikor az alapsorban volt az a tűz, és az egyik tűzoltót meg is halt, úgy tudom, az egy hat meg. Hárman voltak, hogy nem tudom, hogy lehet-e tudni, hogy végül is ott mi történhetett, vagy hogy történhetett az, hogy egyszerre három ember is ott maradt.
Hát ott nem három, ott több lett volna, csak többieket sikerült felhozni. sokan kórházba kerültek. Ott egy olyan dolog történt, ami a tűzoltóknak a legnagyobb ellensége, valaki pánikba esett, pánikhelyzet alakult ki, és a pánik, ahogy terjedt a többiekre, sajnos ott egy nagy fejetlenség alakult ki, és ennek, de ez már csak egy ilyen végső, itt rengeteg apró dolog volt, ami oda vezetett, hogy az egész szituáció kialakuljon. Hát ezt vizsgálták, a vizsgálatot nem nagyon tudom, hogy mi lett a végeredménye, úgyhogy hát erre nem nagyon tudok mondani.
Amikor van egy riasztás, tehát mondja, bent vannak is, mondják, hogy tűz keletkezett, elindulnak, útközben van kapcsolattartás, információ, áramlás, vagy pedig akkor már mindenki csak lelkiekben készül fel arra, hogy oltani megyünk, mondjuk egy erdőtűzhöz például.
Van, természetesen van. Tehát akkor, amikor mi elindulunk, akkor van, nekem be van kapcsolva a rádió, tehát hogyha a központ újabb információt tud meg, azt azonnal jelzi. Mi hátul megbeszéljük, mi a bent ülők megbeszéljük a
hátsókkal.
Megbeszéljük, persze, természetesen megbeszéljük, hogy ki mit fog csinálni, mire számíthatunk, mi lehet a jelzés alapján, és akkor felkészülünk, hogyha kiérkezünk, akkor mit fogunk csinálni. Ha kiérkeztünk, akkor meg azt, amit mi ott látunk, azonnal elmondjuk a központnak, hogy a további kiérkező egységek már arra tudjanak készülni. És akkor aki jön, az már tudja, hogy mi a feladata nagyjából, és utána a helyszíni parancsnok meg ténylegesen pontosítja, hogy mit kell csinálni.
És amikor a hídról kell lehozni valakit, ugye fölmászik időre, akkor együtt kell, hogy működjenek pszichológussal, vagy ott ki irányít, vagy ez hogy működik? Mert ugye mindig a tűzoltó hozza le, de nem ő beszél azzal, aki oda felmászik.
Hát van, amikor a tűzoltó beszél vele, ha a tűzoltó nem bír vele, akkor hívunk pszichológust, és akkor a pszichológus próbálja meg valamilyen úton, módon lecsalogatni. De esetek nagy százalékában a tűzoltó megy fel, és próbálja rábeszélni, hogy...
Itt van a bizalomnak az ereje.
Hát igen, itt is.
Itt is.
Van egy olyan eset, amikor egy macska felmegy a fára, nem mer lejön, és kihívják a tűzoltót. Na, most ez maga a vicc, hogy a tűzoltó autó megy ki. Ez miért van?
Ezt az állatvédőket kell megkérdezni. Az állatvédők ezt nem viccnek tartják, hanem véresen komoly dolognak. Megyünk. Beszedjük.
Miért? Tehát hogy jön ez össze? Tehát mi köze van a tűzoltóknak ahhoz, hogy egy macska fent van a fán, és nem mer lejönni? Nem ez a feladatuk a tűzoltóságnak, és hogy azt szokták mondani, hogyha valakinek a kárára csinál valamit, akkor ők megfizettetik. Na most nem hiszem, hogy az Állatvédő Egyesület ezt megfizettetni, és nem hiszem, hogy a tűzoltóság, mondjuk egy vonulás nem tudom mennyibe kerül, mondjuk 300 ezer forintba, hogy ezt, de miért? Nem értem.
Hát annyi nincs azért 300 ezer forint. Mondjuk egy ilyen macska lehozatala az 80 ezer forint környékén.
Jó, ez az nem is ez a lényeg. Miért kell egy macskáért kimenni egy tűzoltóautónak?
Ebben én nem tudok belemenni. Az állatvédők többször támadták a tűzoltókat, hogy miért nem szedik le a macskát a fáról. Most a legújabb álláspontja a vezetésnek, hogy leszedjük. Mi megértettem, megyünk és leszünk.
Jó, ez világos, hogy a parancs
az a helyzet, parancs. Azért hadd mondjam a védelmükben valamit. Az a helyzet, hogy Magyarországon az embereknek a fejében valahogy úgy van, hogy a tűzoltó tüzet volt. De sajnos nem igaz. Vagyis hát nem sajnos, hanem az a sajnos, hogy az van a fejükben, de ez nem igaz. A tűzoltó minden olyan dolgot megcsinál, amit más nem bír megcsinálni. Tehát Ha egy mentő egység ott áll az ajtó előtt és nem bír bemenni a lakásba, akkor tűzoltót hív, hogy menjenek be a lakásba, nyissák ki az ajtót. A rendőr, ha nem bír bemenni a lakásba, tűzoltót hív, hogy menjünk, segítsünk nekik bemenni a lakásba.
Ez rendben is van.
Ha a fáról kell valamit leszedni, mert erre senki nem képes, akkor a tűzoltót hívják, vagy a tűzoltót szedje le, mert ő képes ezt megcsinálni.
Jó, egy gyerek felrúgja a labdáját, elnézést, egy gumilabdát felrúg, és hívják a tűzoltót, hogy hozzák le neki a labdát.
Hát, ha ezt...
Ez nem élő lényekről van szó.
Most ezt a gazdasági helyzethez viszonyítva szerintem a labda fönt fog maradni, a macska meg le fog jönni. Tehát
inkább reklám, én azt hiszem, hogy ez inkább a tűzoltóságnak a reklámozása.
Nem, nekünk ez egy pontosan ugyanolyan feladat, mint bármi más.
Most a tűzoltó emberek erősebb, vagy van nekik olyan eszközük, hogy találkoztam olyan beteggel, aki több mint 2 mázsás volt, és ugye a mentők nem tudták kihozni a lakásból, meg a hordájuk sem bírta el, hanem a tűzoltók ablakon keresztül emelték ki, vagy erkélyen keresztül.
Nekem az a véleményem erről, hogy nem az, hogy erősek vagyunk, hanem leleményesek. Gyakorlatunk van, leleményünk van, ezért elég sok olyan helyzetben, ahol más nem talál ki, mi megtaláljuk azt az utat, hogy meg lehet oldani a problémát.
Hát eszköz, mert hát a mentősök az ablakon keresztül nyilván nem tudják kiemelni.
Persze, tehát nem tudja, de ha ilyen van, akkor nekünk megvan hozzá
megfelelő eszköz. Igen, ágy is kell neki, tehát nem egy normál mentő ágyon.
Volt egy ismerősöm, biztonsági ajtaja volt, és a coach az valahogy nem lett meg. Kihívta a tűzoltókat, nyár volt, be tudtak menni az ablakon, mert nyitva van. Ilyenkor a vonulást ki kell lefizetnie annak, aki ilyen célból hívta ki a tűzoltókat?
Nem kell kifizetni. Természetesen azért, ha valaki ebből látjuk, hogy viccetűz, akkor azért, akkor már lépünk. Uh-huh. Vannak a tűzjelzők. Rengeteg tűzjelzőre vonulunk. A tűzjelzőkről is azon, hogy az elsőre teljesen ingyenes. Aztán már nekünk sokszor kell kimennünk ugyanarra a címre, mert nem javítják meg a tűzjelzőt, vagy mert egyszerűen trehányak, vagy bármi oknál fogva, akkor bizony már kiszámolhatszunk.
Az eloltott tüzet miért kell bejelenteni? Az eloltott tüzet miért kell bejelenteni? Hát, tudom, van erre egy szabály, hogyha én nálam mondjuk, vagy hát van egy tűzeset, és akkor azt eloltják, de a szabályt úgy tudom, hogy akkor is be kell jelenteni a tűzoltóknak, hogyha már eloltották.
Igen, az utólagos tűznek minősítjük. Az egyik ok az, hogyha nemrég keletkezett a tűz, azért mi viszonylag szakemberek vagyunk, és meg tudjuk mondani, hogy az most ténylegesen le lett oltva, vagy még ott valamit csinálni kell. Ha már több napja volt a tűz, minket akkor is érdekel, ugyanis a mi statisztikánkban benne kell lennie, hogy például, most lehet, hogy egy extrém példát mondok, az a típusú konnektor, ami önnél van, az már a 126. esetben okozott tüzet. Akkor bizony nekiállunk, és felülvizsgáltatjuk ezt a konnektort, hogy most ezzel a konnektorral ténylegesen beszerelhetően abba az épületbe, lehet, hogy egy cselentes alkatrész van benne, a műszaki paraméterei mégsem felelnek meg, ezt mi csak akkor tudjuk, ha ezek a tűzesetek mind a tudomásunkra jutnak. Ha nem jut a tudomásunkra, a mi statisztikánkban nem tudjuk belerakni, akkor ezeket a dolgokat nem tudjuk elindítani. És akkor esetleg olyan konnektor kapható továbbra is a forgalomba, ami tűzveszélyes.
Van olyan helyzet, amikor egy tűzoltó megtagadhatja a parancsol végrehajtását?
Igen, ennek megvannak az esetei, szigorúan rögzített esetei, amikor megtagadható.
Például?
Hát Például akkor, amikor egy nyilvánvalóan bűncselekmény elkövetésére adnak nekem utasítást, akkor én megtarthatom.
Ez például mi, hogy értsük?
Öljek meg valakit.
Jó. Jó, ez...
Nem fogok megölni, tehát nekem ilyen utasítást ne adjon senki.
Na jó, de mondjuk így tűzeset kapcsán gondoltam. Tehát, hogy a helyszínre...
Hát ott is mondhatja, hogy lökje bele a tűzbe.
Nem szoktunk ilyen utasítást adni, nem szoktunk.
Még milyen lehet, amikor meg lehet tagadni parancsot?
Nagyon sok vita van nálunk is abból, hogy egy különleges szerkezelő, ő ért ahhoz az eszközhöz, amit kezel. Egy tűzoltás vezető, vagy egy káreset parancsnoka nem biztos, hogy ért hozzá. Például a daruzás. Most ha én azt mondom, hogy azt a valamit vegye ki és tegye át oda, és ő meg azt mondja, hogy nem tudom megcsinálni, mert ezt a daru szabályzat tiltja. Ha én ezt megcsinálom, ez a daru tönkre fog menni. Akkor azt mondja a tűzoltás vezető, vagy hát nálunk így hívják a káreseknek a parancsnokát, azt mondja a tűzoltás vezető, hogy már pedig ezt meg kell csinálni. Erre azt tudja mondani a kezelő, jó, én kérném szépen írásba. Ha nem tudja írásba adni, akkor hangozzon el egy olyan rádióba, vagy olyan fórumon, ami utána magnóra ment, és utólag is bizonyító erejű, és akkor már köteles megcsinálni. Aztán, ha tönkre megy mégis a daru, akkor nem ő lesz a felelős érte, hanem a tűzoltás vezető. Most ha én oda megyek és közlöm a felettesemmel, hogy ne haragudjon, én ezt a feladatot nem tudom végrehajtani, mert valami oknál fogva képtelen vagyok rá, ha velem mégis végrehajtatják, mert végre kell, hogy hajtsam, és én kell, hogy végrehajtsam, akkor ha valami balul üt ki, tehát én mégse tudtam végrehajtani, és mégis balul üt ki ez a dolog, akkor nem én vagyok a felelős. De én ilyet, hogy mikor lehet megtagadni egyéb esetben, a bűncselekményen kívül most hirtelen nem tudok mást mondani, és bűncselekményt sem nagyon tudok, mert mondom, annyira nem áll rá gondolkodásom, hogy jó, nem tudok példát mondani.
Jó, mert mégis úgy felvetődött bennem, hogy...
És a panellakásokban a rácsokkal hogy állnak meg a...
Csákányra.
Én azt mondom...
Lángvágó vagy...
Nem, én azt mondom, hogy aki egy ilyen rácsot felszerel, az vegye tudomásul, hogy ezt a saját biztonságát, legalábbis az én szempontomból a saját biztonságát csökkenti. Nekem hosszú idő, mire behatolok egy ilyen rácson, mire átjutok egy ilyen rácson, az alatt, hogy az ő lakása mennyire ég ki, hogy ő benne ég a lakásában, nem ég benne a lakásában, az, hogy az a tűz továbbterjedés esetleg nem egy lakást érint, hanem kettőt, hármat, ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát bizonyos fokig a tűzoltóság próbálja szabályozni, a végletekig nem tudjuk szabályozni. Ha egy ember saját maga a lakására rácsot szerel fel, ezzel nem tudok mit csinálni.
De ugyanezt jelenti akkor önök számára egy igencsak jól megtervezett biztonsági ajtó is.
Igen.
Hát, mert vannak már ilyen fémből lévő biztonsági ajtók, amiket nem lehet csak úgy berúgni, vagy valami, tehát hogy ugyanez a
6-8
ponton
záródik.
Ez a probléma akkor is ott áll előtte.
Ez a probléma, ez annak probléma, aki bent van. Én nekem annyiból probléma, hogy én szeretnék bemenni, és szeretnék segíteni, és akadályoz engem egy ajtó. Nekem ennyiből probléma. Igazándiból, amennyi idő alatt tudok, bemegyek. Azért, hogy egy kicsit érzékeltesen, tehát azért mi megpróbáljuk megtalálni ennek a térnek, tehát ahova én be akarok jutni, ennek a térnek megpróbálom megtalálni a gyenge pontját. Van azért ezen biztos egy ablak, egy olyan bejutási lehetőség, ami gyengébb, mint az a biztonsági ajtó. Ha végképp nem lehet, akkor nekiállunk a falakba törni. Más nincsen.
Magas épületeknél lévő tűzhöz megye mindig létrás kocsi, és ez csak így azért jutott eszembe, mert egy ablakot könnyebb betörni.
Megy, mindig megy.
Ez alternatíva lehet, hogy ha nehéz bejutni, akkor ablakot törünk?
Igen. Hát azért nekünk már megvan ez a gyakorlatunk, hogy mindig megkeressük azt a gyenge pontját ennek az épületnek, hogy hol tudunk be hatolni. Általában eddig sikerült.
Létezhet-e olyan, hogy kivonulnak egy tűzesethez, és az illető, aki ott mondjuk nem ég még az illető személy, de egy olyan sokkos állapotban van, hogy önöknek ez gondot okoz esetleg a tűzoltásnál, mit tudnak ilyenkor tenni?
Hát megfogjuk és erőszakkal kivisszük. Olyan nincs, hogy ott van, tehát. Mi, amikor oda megyünk egy tűzhöz, ott tébláboló ember ne legyen. Ha ő sérült és azért van ott, akkor megfogjuk és kivisszük. Ha ő csak téblából és mindenáron olyat akar csinálni, hogy minket akadályozzon, akkor rendőrt hívunk, rendőrre vitetjük el, ott nem lehet. Tehát nekünk ott tébláboló ember ne legyen, akit adott esetleg menteni kell. Elég bajunk van nekünk a tűzzel, meg a tűz okozta problémákkal. Mindenképpen lesz.
Milyen védőruházatuk van, és mennyire véd a melegtől?
Most nagyon jó védőruhánk van. Lecserélik egy valamivel gyengébb minőségűre. Annak is feltehetőleg meg lesz az a védőképesség, amit a szabványokban benne van. Hát, amennyire véd, mi annyira megyünk be.
Milyen alapanyagból van, látunk?
Milyen
alapanyagból?
Nem tudjuk. Hát ez mindegyik gyártónak a saját
titka,
amit nem ad ki be.
Ez valami olyan anyag, aminek jól ad meg, tehát nem kap lángot? Valami olyasmi anyagból készül?
Bizony, hogy olyan anyagból
készül. De miért kell lecserélni? Tehát ezt végképp nem értem, hogy ami jó, azt...
Hát mert drága. Az a végül, amit eddig kaptunk, az... lényegesen drágább, mint amit most fogunk kapni. És hát ezeknek a ruháknak a pótlása, a javítása is elég költséges, és feltehetőleg ennek a olcsóbb ruhának más lesz a költsége.
És van kihordási ideje, vagy mi alapján selejtezik rá a ruhákat?
Nem, ez kopás. Nincs kihordási ideje egy ilyen ruhának. Elszakad, megég, bármi lehet. Mm-hmm. Tehát azért ezek a ruhák is, ha én túl közel megyek egy égő tárgyhoz, égő valamihez, berendezéshez, akkor ez is meg tud égni. Tehát ez sem egy űrtechnológiával készült valami. Ennek is baja van. Tehát erre a ruhára is vigyázni kell. Ha nem vigyázunk rá, vagy a körülmények olyanok, hogy nem tudok rá vigyázni, mert a feladat úgy határozza meg, úgy szóljon, hogy nem tudok rá vigyázni. Tehát akkor ez kiszakad, elkopik, megég, akkor ezeket cserélik, javítják, tehát ez folyamatosan.
Egy ilyen nagyobb tűznél, most ezt nem tudom megmondani, de mondjuk nem egy méter magas tűz, mondjuk legyen 2-3 méter magas tűz. Tehát egy ilyen nagyságú tűzhöz fizikailag milyen közel lehet menni, ami még úgy elviselhető?
Ez még nekem kell tudnom egy-két paramétert, hogy védőruhában...
Védőruhában? Hát rendesen munkában. Laikus kérdés, tehát én nem tudom itt a különböző dolgokat, tehát ez a hőhatár, tehát mennyire engedik közel a tűzön.
Ez is még elég kevés, hogy milyen anyag ég.
Tehát zárt területen vagy tarló.
Faég, olajég.
Jó, akkor jó, egy-két példát, ha elmond, kiragad.
Na, tehát teszem fel egy szekrényt, kiviszek a tér közepére, és ott meggyújtom, és megvárom, hogy úgy égjen, ahogy az már teljes terjedelmében ég, tehát beindult elég rendesen. Azért ezekben a védőruhákban még mindig oda tudok menni, és megfogni azt a bútort. Nem sokáig, nem maradhatok ott, el kell onnan jönnöm, de oda tudok menni. Tehát van nekünk maszkunk, van nekünk sisakunk, olyan védőfelszerelésünk, kesztyűnk, ruhánk, olyan védőfelszerelésünk, amiben ezt meg tudom csinálni. Ha ez a bútor ez már egy szobában ég, akkor bizony már nehezebb a dolog, mert ott akkumulálódik a hő, ott nem megy el. Addig, amíg szabad téren, pont az a jelenség játszódik le, hogy ugye ahol ég a tűz, ott a meleg levegő fölötte felszáll, és alul tódul be a hideg levegő, tehát ez nekem mint egy segít oda menni. Ugyan azért az a tisztában kell lenni, hogy a hőnek a 80% az a sugárzásból ered, az pedig a széllel nem nagyon törődik. Tehát én azt a hőt azt akkor is érzem, de segít valamelyest ez a légáramlat. Ez egy szobában már nem igaz. Ott akkumulálódik a hő, ott a hőmérséklet minden összetevőjével rám irányul. Tehát ott azért már egy ilyen bútort nem biztos, hogy meg tudok közelíteni. Lehet, hogy a szobába is ért, hogy csak be tudok menni, és már fordulnom kell meg is jönni kifelé.
A nagyobb tűz esetleg...
A gázpalackot azt nem, ne arra gondoljatok. A gázpalackot azt, hogy meddig lehet felhevült állapodó, vagy azt, hogy tudják kivinni, hogy...
Hát a gázpalackból kétféle van. Mármint a mi szempontunkból. Alapvetően van a visszupalack, ami a tűzoltó krémában.
Melyik? És
visszú, ez a hegesztő apparátnak a palackja. Ez ugyanis az a nagyon nagy probléma, ez a fizikai felépítéséből adódik, hogy egy ilyen porózus anyag van a palackon belül, abban van aceton, és ebbe az acetonba itatják fel az acetilént. Ez szívja magába. Ez a porózus anyag azért kell, mert hogyha ennek a felitatott anyagnak van egy bizonyos térnagysága, hogyha ez a tér, amiben ő önállóan megtalálható, ez elér egy bizonyos méretet, akkor önállóan fel tud robbanni. Tehát ez a porózus anyag azt csinálja, hogy elzárja, tehát ilyen pici cseppek lesznek belőle, és nem éri el azt a nagyságot ez a csepp, hogy ezzel valami probléma történjen. Ami a mi bajunk, hogy ez a porózus anyag, ez hőre nagyon könnyen megsérül. Ha megsérül ez a porózus anyag, akkor úgynevezett bomlási folyamat indul meg a palackon belül, ami hőmérséklet emelkedéssel jár, hővel jár, hőképződéssel, és emiatt hőmérséklet emelkedéssel jár, ezt a porózus anyagot tovább rombolja. És ha ez a porózus anyag annyira megsérül, hogy azt a térrészt, ez az acetilén eléri, akkor képes felrobbanni. Tehát ezért ez egy nagyon veszélyes dolog. Ha mi acetilén, vagyis visszú palackot találunk, amit hőért, azt azonnal elkezdjük hűteni. Azért hűtjük, hogy a bomlási folyamat, hogyha beindult benne, akkor azt a hőt mi elvezessük, és ne a porózus anyagot rombolja ez a hő. Ez egy nagyon nehéz folyamat, ezt szakemberek sem nagyon tudják megmondani, hogy mi történik. Az az egy biztos, amit mi találunk, azt nagyon gyorsan elkezdjük hűteni, akkor feltehetően, ha megfelelő a hűtés, akkor feltehetően nem robban fel. Utána kihívjuk a tűzszerészeket, vagy a mesterlövészeket, és a mesterlövészek kilövik ezeket a palackokat, lukat lőnek rá, 6-8 lukat, és akkor ott eltávozik ez az anyag, ez az acetilén anyag, és akkor nem robban fel a palack. Tehát ez nekünk egy rémálmunk, ez az acetilén. A többi palack az igazából, ahogy a hőhatás nem éri, elvileg biztonságban van. Mert ő bennük már nem indul meg ez a öntermelő, tehát ön megsemmisítő folyamat. Tehát a hőtől elhoztam, akkor hát ha meg ott robban fel, akkor amikor ott vagyok, akkor sajnos pekem van. Erre nem tudok mit mondani.
Amikor habbal oltanak, akkor azzal, amikor elalszik a tűz, akkor utána azt a habot meddig hagyják még ott, vagy mi történik azzal a habos?
Lebomlik. Ez egy környezetbarát anyag. Hát lassan 10 éve kivonták a forgalomból, szerintem több is van, mint 10 éve, kivonták a forgalomból azokat a havanyagokat, amik a környezetre károsak, ezek már abszolút nem károsak. Hát ezek elvonulnak szépen, és akkor...
Hosszú ideig tart a
bombás? Nem. Pár
óra. Én úgy tudom, hogy a Hungarocán nagyon ég.
Melyik fajtája?
Ja, mert a házak szigetelésénél ugyan ezt nagy előszeretettel alkalmazzák.
Hát van a Hungarocának olyan fajtája, ami ég, van, ami még rosszabb, csepegve ég. Mert az nem csak, hogy önmagában elég, hanem az még viszi is tovább a tüzet. Ezeknek az alkalmazását betiltották. Tehát ezekkel nem lehet burkolni épületeket. Régen volt, most is vannak olyan épületek, amik ilyennel vannak burkolva. Hát ezt mi tudjuk, erre odafigyelünk, és ha látjuk, hogy belekapott a tűz, és látjuk, hogy ég, akkor nagyon odafigyelünk rá, hogy azt nagyon gyorsan levoltsuk. De mondom, hogy ezt most már betöltötták, mert nem alkalmaznak ilyet, elvileg.
Azt szeretném megkérdezni, hogy a dobogókőnél, amikor lezuhant a hölgy, és utána sajnos lezuhant a tűzoltó is, mi volt a probléma? Nem biztosította magát, nem rögzítette magát?
Ez mikor?
Ez a rámszakadék,
Hát erről nem tudok mit mondani, ezt semmiben tudok róla. Ez egy friss esemény. Még most dolgozzák fel, még most vizsgálják, úgyhogy mi nem nagyon tudunk hova semmit.
Aztán érdekes módon, amikor a neten néztem a útvonalat programot, akkor ott írta, hogy 2008-ban volt utoljára frissítva a térkép, és a rámszakadékot meg se közelítsék. Akkor ott ezt nagyon nehéz lehet most kivizsgálni.
Hát a rámszakadék maga járható volt, csak úgy tudom, hogy a tűzoltó fentről ereszkedett volna le, és hogy
megcsúszott. Ő lett volna, aki biztosítja, igen, azt, tehát ő, mint a... legalábbis úgy mondták a hírekben, hogy ő volt az, aki kiépítette volna azt a lehetőséget, hogy föl tudják hozni a sérültet. Igen. És megcsúszott.
Jó, mert ott elég rendesen azon a sziklát.
És hogy megcsúszott, és így zuhant le.
Amik a médiának nem
hát azok nem hinni, mindig persze.
A kis kacsával is csinálnak akkor a
nagymadarat,
hogy...
Hát meg a médiában nem mondanak el mindent, akkor már teljesen más a hírnek a jelentése. És amit nem is biztos, hogy ők is tudják azt az információt. Azért mondom, hogy én sem tudok róla semmit, addig nem szívesen nyilatkozom róla, mert...
Egy köbméter vízzel mennyi ideig lehet oltani? Tehát meddig elég ez egy ilyen lakás tűz esetében majd?
Egy köbméter víz, hát 800 liter per perces a sugárcsövünk, amit mi használunk.
Hát akkor ilyen 4 köbméter sem nagyon sok, tehát ugye akkor annyi idő ezért alatt kell kiépíteni a tűzcsaptól a vizet?
Nem, a 4 sugárcsövünknek a maximális vízszállítása 800 liter per perc. Ha ezt félig elzárom, akkor természetesen csak 400 liter per perc. Ez attól függ, hogy mit kíván az, ami ott bent ég. Azért 2 köbméter vízzel már nagyon ütőképes fecskendő jön létre, vagyis hát az már egy nagyon ütőképes fecskendő. Önállóan is tud dolgozni. Hát egy 1000 literes fecskendő, azt arra találták ki, vagy azért állították nálunk rendszerbe, mert a belvárosban, a szűk utcákban is befér, jól meg tudja közelíteni, és elsődleges beavatkozóként, utána gyorsan megtáplálják tűzcsapról, és akkor utána már folyamatosan tud dolgozni. Tehát az egy köbméter víz, ez tényleg csak arra elég, hogy az elsődleges beavatkozás megindul, és azonnal táplálás kell, hogy
szeretni.
Na, közben megszólalt egy madárka is.
Igen, a gyógyszer a dobóláshoz nekem be van állítva, ötször csipolja, jött az utolsó szava.
Jó, eltelt az idő, akiben még van kérdés, az most tegye fel.
Igen, az élet alattanyában, amikor csak készenlét van.
Igen,
az élet milyen a hangulata alattanyában.
Csináljuk a napi tevékenységünket folyamatosan.
És volt a sérülése?
Hogy sérül?
Volt-e már sérülés a tűzoltás vagy valami?
Nekem még Istenem. Szerencsére a sport közben volt. De szerencsére tűvoltásnál még van.
Azt mondta az elején, hogy van fia. Ő nem tűzoltó?
Isten őrizze meg.
Akkor a szerelmes ember az bolond?
Valahogy így igaz.
Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és hogy egy jót beszélgettünk, és mit szoktak kívánni a tűzoltóknak?
Jobb szerencsét.
Elmosztam.
Egy jó
vonulást.
Hát jó vonulást sem. Azt szokták mondani, hogy ahova mi megyünk, ott valakinek baja van. Tehát ne vonuljunk, minél kevesebbet menjünk. Bár ha én ezt a vonulatot követném, akkor nem értem volna tűzoltónak. Mert én meg vonulni szeretek. Nem tudom. Nem szoktak semmit.
Jó, hát akkor így köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. 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 Szépen.